Colin Hung az, így bejárt így minden nap, és mondta az öcsém, hogy figyelj, itt van Colin Farrell. Nézem, mondom, tényleg, de ilyen nagyon ilyen hosszú szakáll volt, hosszú, és de úgy jött már, mint a ilyen hazajönne, hogy hi brother, tudtuk, hogy mit teszik, gyakorlatilag mi nekünk nagy erősségünk, hogy mindig megtanuljuk, hogy szintek mi, ki mit teszik, hogy jön be, akkor csak hagyma csípős nélkül, jó, oké, már csináljuk is. Tehát ő neki is megtanultuk, és már úgy jött haza, mintha tényleg ilyen hazajárna, úgy jött oda hozzánk. Volt, hogy behozta az egész tábet, adotta a hitelkártyát, hogy ott van, brother, csináljátok.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, Jankovics Márton ül mellettem.
Sziasztok!
És a mai vendégünk pedig Harsányi Attila, a Hari Kebab étterem vezetője.
Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
És hát mi is köszönjük szépen, hogy eljöttél, és rögtön azzal az örök, nem is örök, de hogy sokakat még foglalkoztató kérdéssel indítanánk, hogy gyrosz és kebab közötti különbség még hozzá. Ezt egy kicsit ilyen kulturális úton megközelítve, hogy most már talán annyira nem, de pár éve még egy abszolút feltűnő lehet. Tehát, hogyha az ember elment Bécsbe, vagy Berlinbe, akkor ott ugyan, nem pont ugyanaz, de nagyon hasonló jellegű, ott kebabot lehetett kapni. Nálunk meg itthon a körúton minden második üzlet az gyroszt árult. Majd mindjárt arra is ki fogunk térni a kettő között, mi a különbség, de hogy miért alakulhatott ez így vajon, hogy itt van egy elég éles határ, hogy nálunk ez terjedt el, német nyelvterületen, meg Európa nagy részén pedig a kebab.
Hát ennek az lehet az oka, én annyira nem tudom ennek a pontos okát, de hogy Németországból eredeztetik egyébként a kebabot önmagát, még ha török jellegű a kaja is, de hogy az eredete az önmagában én úgy tudom, hogy Németországból van, és ott rengeteg féle van, és nagyon elterjedt ott ez a kaja. Nálunk pedig egy picit így összemosódik ez a kettő, tehát hogy ennek mi lehet az eredete, azra megmondom őszintén, hogy én sem tudom a választ, de hogy nagyjából így ez lehet, hogy onnan eredeztetik. Török jellegű az étel maga, de itt Magyarországon nagyon összemosolt ez a kettő. Gyrosz, kebab, mindenki ugyanazt mondja mind a kettőre, gyakorlatilag azért, mert ugye picit akkor át is térnék erre a kérdésedre.
Nyugodtan.
Jó? Tehát azért, mert hogy mind a kettő pitában van, vagy dürümben van, hús, zöldség, egybe rakják, és akkor azt gondolja mindenki, hogy gyrosz, kebab, nagyjából, hogy ugyanaz. De ez csak látszólag ugyanaz egyébként. Nálunk az étteremben, nálunk a gyrosz az istenkáromlás terén megy, tehát hogy ezt elég komolyan veszünk, és mindenkit ki is javítunk, hogy ez kebab. Mi a különbség a kettő között? Hát nemzetiségét tekintve, ugye a kebab maga az török nemzetiségű étel, a gyrosz pedig görög. Mind a kettő ugyan pitában van, de hogy más az elkészítési menete, más az elkészítési kultúrája. A döner kebab, ugye az, ennek az egésznek az alapja, az maga azt is jelenti, hogy nyárson forog ez a szónak is az eredete. Az, hogy amikor felhúzzák a nyársra a húst, az forog a grill előtt, és akkor szépen vágják le vékonyan, ezt teszik bele a pitába. Nálunk a kebabos részen, ott ugye a pitának más a formája, mint a gyrosznak. A gyrosznak ugye őt fölcsavarják, az gyakorlatilag nálunk ugyanaz a dürüm. Mi viszont a pitát azt nem úgy csináljuk, mint a gyrosznál, hogy félbevágják ezt a, hát mi zacskós pitának hívjuk, de ez egy elég degradáló vélemény lehet, nem elrontva ebbe senki munkát, de hogy azt ott félbevágják a pitát, és akkor újra kosgatják bele a húst, a zöldséget, a szószt, és akkor még egy pici hús. Nálunk ez teljesen másképp megy, ugye mi helyben sütjük a pitát, tehát nálunk nem az van, hogy megmikrózunk esetleg, vagy grillsütőn megmelegítjük a pitát, hanem mi helyben sütjük a pitát, megkeresztjük a pitatésztákat, azt reggel kisütjük a pizzakemencébe, és akkor azt vágjuk félbe, és abba tesszük a húst, a zöldségeket. Most az alapanyagot, ha azt nézzük, akkor itt is másabb az összetétel, de ez nagyon sok feléképpen változhat. Ez változhat nemzetiségben, országban, városban, akár utcánként is változhat, tehát ahány ilyen jellegű étterem, annyiféle szokás van. Nálunk jellemzően a csirkehús és a bori hús elérhető. A csirke az egy csirke combból és a csirke szány filéből van fölépítve a nyársra, az egy ilyen teljes pácban érlelődik, és akkor úgy húzzák fel a nyársra, és ezt így vesszük készen. Egy ilyen nagyon minőségi cégtől vesszük egyébként, elég egyedülálló a piacon, nagyjából ilyen európai szintű cég, akitől vesszük, és ők rakják ezt egyelőre össze. A bori hús az úgy néz ki, hogy ez egy ilyen darált jellegű hús, aminek a nagy része borjú, 70% a borjú, és 30% pedig pulyka darált húsból van összekészítve, fűszerezve, és akkor úgy van ráhúzva a nyársra. Tehát, hogy ez az alapanyagnak a jelentős része az a hús, ugye, és ez a különbség. Nálunk nagyon egyediek a szószok. Hogyha a joghurtos szószt akarnám kiemelni, akkor az annyira egyedi, hogy több vendég azt mondta, hogy ez annyira addiktív már, hogy egyszer hozzá lehet kőkeményen szokni, és ez nagyon igaz, mert nagyon finom, és nagyon ilyen jellegzetes, zamatos, ilyen mentás, fokhagymás, igen erős fűszerezésű szószunk a joghurtos szósz. A csípős szószunk pedig, ugye, hát ez is egy picit pejor lesz, de hogy elterjedt ez az erős pista felhígítva szlogen, ez nálunk abszolút nem áll, mert egy ilyen ketchupos, csilis alapon adjuk a csípős szószunkat. Gyakorlatilag ketchup és csili van így összedolgozva török joghurttal, és akkor az adja a csípős szószt, az nagyon finom tud lenni.
Térjünk vissza, mert mondtad te is, hogy ugye azért az egésznek az egyik legfontosabb összetevő maga a hús, igen, és annak a minősége is gondolom, de ez hogy van, mert ezen szerintem sokan gondolkodtak, ugye látjuk a giroszosokat, kebabozókat, hogy tehát hány ilyen cég van, vagy hogy lehet mondjuk, ha nyitsz egy kebabost, mekkora választék van abból, hogy te honnan rendeled ezt, vagy ennek mekkora jelentősége van, és hogy ezt így hozzák ki ezre a nyársra felhúzva reggelente, vagy ez hogy néz ki maga ez a hús dolog?
Nagyon jó a kérdés, ugyanis ez nagyon sok emberben felmerül a kérdés, ugyanez tőlünk is sokan megkezdik, hogy mit csináljuk a húst helyben, vagy nem. Két lehetőséged van, vagy te húzod föl a nyársra, te pácolod, te húzod föl, és úgy árulod, ennek már teljesen más higiéniai besorolásai vannak. Mi ezt nem tudjuk megcsinálni már a helyszínen sem, illetve nekünk adott volt a hely, adott volt a beszállító cég, ugyanis úgy indult az egész Harikebab biznisz, hogy az öcsém és a barátnője dolgozott egy hasonló jellegű, vagy hát egy nagyon hasonló jellegű cégnél, és ők mondták, hogy ez nagyon finom, meg tényleg nagyon jó, és én mindig így akartam, mindig álmom volt egy ilyen kis étterem, bár ha akkor tudtam, hogy mennyi munka van, nem biztos, hogy ma van a Harikebab, de aztán utána nem bántam meg. Visszatérve, nekünk ez adott volt, tehát hogy nem is keresgettünk beszállítókat, mert adott volt ez a nagy cég, nekik van egy csomó éttermük, Magyarországon annyira nem, de inkább külföldön, Európa szerte szállítják ezt a terméket, és akkor mi tőlük veszünk mindent gyakorlatilag. Időközben megkerestek elég sokan, hogy akkor vegyük tőlük a húst, tehát hogy van rá lehetőség, kérdésedre a válasz, az, hogy van rá lehetőség, Magyarországon elég sokan árulnak húst, döner kiegészítő termékeket, akár kiegészítő eszközöket, tehát hogy elég sokan foglalkoznak vele, minket is többen megkerestek, de sajnos a minőséget tekintve, mi annyira megszoktak a vásárlóink ezt a fajta minőséget, hogy mi lojálisak vagyunk ehhez a beszállítónkhoz, és tőlük vesszük.
És akkor ez tényleg úgy néz ki, hogy reggel ezen a nyárson megérkezik, és hány ilyen fogy el egy nap? Hány ilyen nyers?
Hú, hát az elég sok. Hát ez ugye, ez sok mindentől függ attól, hogy hát ugye nyilván forgalom függő, ez az elején nagyon, nagyon sokat szenvedtünk ebben, mire ezt beállítottuk, most már ilyen 30-40 kilós húsokat rakunk föl, teszem azt a csirkéből. Ez úgy néz ki, hogy megjönnek heti 3 szállításra, és akkor ezeket becsoroljuk a hűtőbe, ott kiengednek. Tehát fagyosan nem rakhatod föl a nyársra, mert ha fagyosan rakod föl a nyársra, akkor a külseje az szépen kiolvad átsül, de a belseje, mivel még fagyos, na ott van a probléma. Akkor szokták mondani, hogy jön a vérhasi jellegű problémák, senkit nem elriasztva ezt az egésztől, de hogyha nem engeded ki rendesen a húst, és fagyosan teszed fel a nyásra, akkor az problémát okozhat élelmiszer biztonsági okokból, ezért ezt ki kell engedni, ezt a húst. Ennek megvan a maghőmérséklet, hogy milyen hőfokra kell kiengedni. Amikor ez úgy kiengedett a hűtőben, és már úgy fogható, tapintható, úgy teszed fel a nyársra, és akkor reggel így indulunk, hogy föltesszük a nyársra. Mi 3 hússal, 3 állással indulunk minden reggel, 2 csirke, mert abból jellemzően több fogy Magyarországon, illetve itthon nálunk, és egy borjú. És akkor azokat föltesszük, és amikor fogynak, akkor cseréljük. Hát nálunk, ami elfogy, gyakorlatilag olyan havi szinten mondjuk, olyan 4 és 6 tonna hús fogy el körülbelül. Tehát, hogy az elég sok.
Rengetegnek tudom.
Nagyon sok. Igen, nagyon sok. Ez ilyen 60 millió gramm hús. Tehát volt nagyon-nagyon ritka, hogy van olyan visszajelzésünk, hogy rosszul lettek, vagy nem volt jó, hogy az 5 év alatt ilyen talán 5 darab, ha volt. Erre az esetre mindig azt szoktam mondani, hogy teljes körűen együttműködünk, bármi van, mindig elrakjuk az ételmintát. Mi tudjuk, hogy ez lehetetlen, hiszen akkora forgalommal megyünk az eleje óta, hogy gyakorlatilag lehetetlen, hogy innen, hogy nem átsült hús, vagy nyers hús kapjál, vagy ami még nagyon jellemző tud lenni, az, hogy leveszik a húst, visszarakják akár napokig, és az ott ugye már ott, az már nem egy ilyen kellemes állagú lehet, ez nem lehetetlen, hogy megtörténjen. Havi, mit tudom, 5-6 tonna hússal, az tehát naponta olyan, hát olyan 2-3 borjú elmegy, az olyan közel 100 kiló, csirkéből pedig jóval 100 kiló fölött. Tehát, hogy az elég nagy a cserélődés ennek a mennyiségnek.
Majd még mielőtt rátérnénk, hogy pontosan az éttermetekről kapcsolatos kérdésekre, az még visszatérnék, hogy akkor, ha jól értem, tehát akkor a gyrosz és a kebab közötti fő különbség az egyrészt a pitában rejlik, ugye? Tehát, hogy a tészt, vagy a...
Igen. Nálunk ugye a pitát mi félbevágjuk, és úgy tesszük bele, így szépen szintenként a húst, a zöldséget, a szószt, és akkor úgy kapod meg gyakorlatilag, mint egy hamburgert, csak félbevágva, de nem vágjuk teljesen félbe. A gyrosznál ugye ott az eredeti török gyrosznál, ott beleteszik a pitába, és összecsavarják, ugye, és itt van a különbség. Uh-huh. Ott is vannak ezek az utcán elterjedt ilyen kerek jellegű piták, amit levágnak a tetét, és akkor beletömik. De hogy nálunk ez így nem így néz ki, nem olyan, mint egy hamburger lenne, vagy mint egy szendvics. Úgy néz ki, igen.
És amikor ti ezt elindítottátok, akkor nem voltak olyan reakciók, hogy de hát ez nem is így kell, hogy kinézzen. Hát
jó, minden... de hogy nem nagyon sok, persze, rengeteg, meg mindenki kérek egy gyrosz, és akkor mi nem győztük egy nap százszor elmondani, hogy ez nem gyrosz, ez kebab, tehát és akkor ki mi ez, az mivel külön, mivel másabb. Most már akik hozzánk járnak, szerencsére büszkén mondhatjuk, hogy akik az elején bejöttek, azok azóta is oda járnak, tehát nagyon-nagyon sok az olyan törzs vendégünk, akik az elején óta oda járnak hozzánk, azok most már megtanulták. És valami az egyik vendégszóra a másikra, hogy ez nem gyrosz, ez kebab, tehát egy tök jó geg lett belőle igazából.
Igen, és akkor térjünk rá arra, hogy ugye azért jellemzően ezek az éttermeket azért jellemzően külföldön is, itthon is török-görög, közel-keleti éttermesek csinálják. Hogyan jutottatok ti oda, hogy ti magyarként kezdtetek el kebabot árulni?
Nagyon egyszerűnek a története. Úgy ezelőtt 5 évvel kezdtük el, és amint azt említettem az öcsém Zsoltival, és a Pár Judit, ők dolgoztak egy ugyanilyen étterembe, akiktől azóta vesszük ennek az alapját. Őnekik van egy pár éttermük Budapesten, vagyis Magyarországon, Budapesten nincsen, de ők attól függetlenül ugyanazt az ételt elők, más jellegű az egész dolog. És akkor gondoltuk, hogy hát csináljunk mi is egyet, ugye. Ez a magyar vállalkozások legnagyobb kezdő ötlete.
Nem lehet olyan bonyolult.
Persze, nem lehet olyan bonyolult, de ugyan ideáltuk nagyjából mi is hozzá, és akkor van jó, Zsoltét tudják, hogy hogyan kell összeadni, akkor miért ne csinálnánk egy éttermet. Tehát ez gyakorlatilag ez ilyen könnyen megy. Na hát igen. Hát akkor erről majd még tudnék nagyon sokat mesélni, ugye, mert nyilván fogunk is erről beszélni. És akkor így csináltunk egy éttermet, nézegettünk Budapesten, és akkor mondták, hogy ők följönnek, hogyha nézünk egy helyet, és így kezdődött ez az egész. Tehát, hogy teljesen ilyen ad hoc jellegűen kezdődött.
De miért pont a kebab?
Semmi. Azért, mert hogy ők mondták, ők kiálltak ez mellett, amit akkor ők csinálták, mert ők ezt tudták, hogy ez nagyon finom, meg hogy sokkal jobb, mint a többi, mert azért viszonyítási alapjuk volt. És akkor lementem én is, megnéztem, de hogy nekem ez akkor nem mondott ennyit még, amit a mai ma már mond. Tehát, hogy így mondom, jó, hát akkor csináljunk.
És az ebben nem elrettentő dolog, hogy azért itt Budapesten, a belvárosban ez egy iszonyatosan telített piacnak tűnik, tehát, hogy mondjuk nem tudnék pontos becslést mondani, de százával lehet találni hasonló jellegű dolgokat, vagy mivel lehet kitűnni, vagy céle, hogy kitűnjön az ember ebből, vagy úgyis mindenkinek jut vendég.
Amikor elkezdtük, akkor nem voltunk olyan tudatosak, mint most, de abban bíztam magamban, hogy amit én tudom, hogy amit elkezdek és csinálok, az biztos, hogy eléggé maximálisra próbálok törekedni. Egyébként én tudok egy egészen pontos adatot ezelőtti pár évvel, csak a körúton, a Margit hídtől a Petőfi hídig, ami az utcára néz, és annak nagyon közeli vonzás közöttéből 70 darab ilyen jellegű étterem van. Igen, nem gondolkoztunk annyira ezen, hogy mi, mert ők nagyon bíztak magukba, teljesen jogosan egyébként hozzáteszem, mert szakmailag megkérdőjelezhetetlen a tudásuk, mindent tudnak pontosan, hogy hogyan kell. Én meg gondoltam a szakvállalkozói ráállásommal, majd összekötjük ezt a kettőt, és jól fog menni, és hát ez így nagyjából sikerült is, rengeteg probléma és rengeteg hibával az elején, és rengeteg küzdéssel, de ma már cél, akkor még nem volt annyira cél, hogy kitűnjünk, vagy ilyesmi, most sem az a cél, hogy kitűnjünk, abszolút nem ez a küldetésünk, hogy mi ki akarunk tűnni a többi közül, más a küldetésünk, aminél fogva kitűnünk a többiek közül, mi azt gondoljuk, de igazából ezeket a visszajelzés alapján tudok mondani mindig véleményt.
Utaltál ezekre a kezdeti kihívásokra, meg hogyha akkor tudtad volna, hogy mennyire rögös ez az út, akkor nem biztos, hogy lenne. Harikebab, mondasz egy-két példát, hogy mik lepik meg az embert, ha nyit egy kebabozót?
Hát nem csak a kebabozót, az étterem szerintem önmagában, ez az étterem és vendéglátás, az annyira összetett egy szakma, hát ez nem is egy szakma, nem tudom hány, 10, vagy hártól elkezdve a vendégélményen át, az élelmiszer higiénia, a folyamattervezés, és a többi, és a többi. Tehát ez borzalmasan sok tudást igényel, és hát ez nekünk nem annyira volt meg, mint azt gondoltuk, de hát azért nem gondoltuk, mert nem tudtuk, hogy mennyi minden kell hozzá, és hát jöttek úgy, kiütköztek a problémák, igen, igen, rengeteg volt, iszonyatosan sok. Ott kezdődik, hogy háztartási hűtőkkel kezdtük, tehát hogy jó, elmenjünk hűtőt, tehát kell hűtőt, akkor vegyünk hűtőt, tehát mi a természetes, elmész, akkor veszel hűtőt. Na, de hát azt senki nem mondta.
Jó lehet, vagy gorény.
Nagyjából ilyeneket vettünk az elején, és akkor hát de nem fér be az, amit hoztak. És akkor hát iszonyatos problémák meg ugye ezt ketten kezdtük, vagyis hárman, akkor jó, ketten beálltak a pultba, dolgoztak, és akkor jó, hát akkor csináljuk. De hogy ez borzalmas mennyiségű munka. Akkor még mi pucoltuk a zöldséget, mi saját kézzel, tehát hogy a hagymát megpucoltuk, fölszereteltük, fölvágtuk a paradicsomot kézzel, és akkor tettük ki a pultba. De hát ugye mivel finom volt, jól szolgáltunk, kedvesek voltunk, tetszett az embernek, jött, ez egyre csak nőtt ránk, és ahogy nőtt a forgalom, ugye egyre több lett a probléma, egyre több lett a mennyiség, amit elő kéne állítani, azt el kéne tárolni majd valahol, nagyobb áramfelhasználás kell, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát, hogy rengeteg, iszonyatosan sok nehézsége és problémával küzdöttünk az elején, sokszor megfordult a fejemben, megmondom őszintén, hát én nekem ez így elég volt, de aztán szerencsére kitartó vagyok, és voltunk annyira, hogy akkor nézzük meg, kérdőjelezzük meg a jelen problémát, mi a probléma ez, akkor fejleszünk rá, csináljuk, és akkor és már jutottunk odáig, hogy elég jól tudunk, és most állunk a tovább lépés kapujában vagyunk most.
Az mit jelent?
Hát most már jövőre szeretnénk nyitni egy másikat. Tehát, hogy nagyjából 5 éve működünk, az első 3 év volt, az ilyen kritikus volt, aztán a 4. évben jött ez a covidos dolog, ugye akkor, hát igazából meg minket ez meg sem érintett. Tehát azt gondolom, hogy aki törzsvendégekkel dolgozik, az annak teljesen mindegy.
Az első hullám idején se zártatok
be? Nem. Nem zártam be. Fölállítottunk egy válságtervet, átgondoltuk, leültünk, fölállítottunk egy ötlépcsős válságtervet, aminek az volt a lényege, hogy a legvége akár, hogy én egyedül dolgozom. Tehát tök mindegy, csak ne zárjunk be, mert ha bezárunk, akkor onnan nincs visszaút, mi azt gondoltuk, és akkor szépen fölépítettük, hogy első lépésként csökkentjük a fizetést, második lépés, akkor őket elküldünk valakit, vagy addig állásidőn van, stb. Igazából ebben nem is mennék bele, mert annyira ma már nem fontos, de hogy az első lépcsőig sem jutottunk el. Egy picit visszavettük a fizetéseket, hogy a cash flow-t azt úgy nagyjából ne terheljük annyira, de őszinte leszek, mi rekordokat döntöttünk hónapról hónapra, még abban az időszakban is. Tehát, hogy...
Igen, mert tehát az elvitel volt nektek akkor.
Igen. Volt egy vagy két hónap, amikor egy picit nagyon stagnált a bevétel, de hogy nem nagyon éreztük, mert amit mi képviselünk, azt mi képviseltük akkor is, amikor van vírus. És ez azt jelenti, hogy amíg mi ki tudjuk nyitni reggel az ajtót, addig azok, akik ezt megszokták, és jelen vannak az életünkben, azok akkor is jönni fognak, ha van vírus, ha nincs vírus. Tehát, hogy gyakorlatilag ez tökre beigazolódott ez a dolog.
És, ja, bocsánat, csak annyit akartam kérdezni, ez a, gondolom akkor nektek ugyanúgy azért a netpincér volt, az már előtte is volt, tehát, hogy ezekre föl, vagy akkor annak megnőtt a jelentősége ezeknek a futárcégeknél való együttműködésnek?
Megnőtt a jelentőségük olyan formában, hogy nyilván megnőtt a forgalom rajtuk az ő felületükön, de mivel ugye azért tudja mindenki, hogy a netpincérnek és a Voltnak van egy jutaléka, most erről ugye nem beszélném, mert ez nem ennek a beszélgetésnek a lényege, ezért az arra volt jó nekünk, a mi gazdasági működésünk, tehát a mi működési modellünk, kön belül, hogy egy szinten tartsa. Igazából amitől mi túléltük ezt, azok a bejáró vevők voltak, akik elvitelre vitték el, mert ott nem volt ugye jutalékrendszer, vagy nem volt jutaléka ennek a vásárlásnak, és ők tartották el ezt a boltot. De gyakorlatilag aki előtte bejárt, az ugyanúgy bejárt azután, és csak elvitte a kaját tőlünk. Mindenkinek szükség volt arra két kedves szóra, amit mindenkinek szánunk.
És ez a terjeszkedés, amit említettél, ez Budapesten belül, vagy akár ilyen vidéki terveitek is vannak?
Egyelőre Budapesten belül. Én, illetve mi nem azért csináltuk, nekünk nem a pénz motivál ebben az egészben, egyáltalán nem motivál a pénz része. A pénz az csak egy gazdasági eszköze ennek az egésznek. Én addig szeretnék, és addig szeretnénk terjeszkedni, amíg az értékeink tökéletesen tudja képviselni az üzleti modellünk az értékeinket, mind munkavállalói szinten, mind a vendégek szintjén. Tehát ami értéket mi képviselünk, ameddig azt látom, hogy az teljesen jól látható és átéli mindenki, addig fog terjeszkedni. Utána már nincs, tehát utána nem szeretnék már. Azt nem szeretném, hogy valahova bemegyek majd egyszer egy harikebabból, és azt látom, hogy annak, amit mi az elején szenvedtünk és képviselünk, annak semmilyen nyomát nem fedezem föl, mert az nagyon-nagyon rosszul érintene, megmondom őszintén.
Igen, mert ez ugye ilyen klasszikus dilemmája a növekedésnek, hogy sok ilyen nagyon ígéretesen induló vállalkozásnál megfigyelhető az, hogy elkezd növekedni, és azzal így a színvonal egy picit elkezd csökkenni, igen, és aztán szépen így belesimul a nagy átlagba.
Igen, na én pont ezt nem szeretném. Tehát, hogy én nem a pénzért csinálom, és nem azért, hogy legyen 30 éttermem, vagy 30 ezer. Azért csinálom, az én miértem, az, hogy amikor a vendég hozzánk belép, az a vendégnek érezze magát. Teljesen mindegy, hogy mi egy street food vagyunk, és egy gyors étterem, bebizonyítom nektek, meg nekik is, meg mindenki másnak, hogy lehet abban a 2 percben is egy olyan élményt adni, akár csak a kiszolgálásban, vagy az ott létben abban a pár percben is, hogy azt mondja, hogy fú, ez tök jó volt. Mert láttam. Láttuk az emberek szemében az első 2 évben, amikor még én magam is benn voltam a pultban, és dolgoztam, és mi csináltuk, és ott voltunk, és láttuk az emberek szemében a csillogást, hogy úgy jönnek, vagy gyertek, ezt nézzétek. És amikor így nyitják ki az ajtót, ez egy akkora visszacsatolása a munkáddal kapcsolatban, hogy tudjuk, hogy ennek így van értelme, és az így az örök. Tehát, hogy amikor az emberek úgy jönnek be, hogy úristen, ez milyen jó, és mit csináltok, és kik vagytok, és nem is a kaja érdekli őket, akkor ezt elkezdtük ennek kutatni, a miértjét, meg a hogyanját, a tudományos magyarázatát, hogy hogyan jön le ez az agyban, stb. Ennek elég sok részét meg is találtam, és kidolgoztunk erre saját technikákat, saját tréningjeink vannak. És azért ez még úgy mindig áll. Tehát a kajánk az jó, azt már tudják, hogy 5 év után azt mindenki tudja, a kaja az jó. Hogyha esetleg rontunk, akkor pedig a panaszkezelésben van egy olyan protokollunk, amivel ezt ki tudjuk javítani. Mindenki hibázik. De igazából, amit említettél, az, hogy az ember, hogy amikor nőnek ugyanilyen cégek, igen, az így van, azt mi is éreztük az elején, és mi is gondolkoztunk, akkor menjünk-e tovább, mert megnőtt a bevétel duplára, 5-szeresére, 10-szeresére az elejének, tehát már nem is nagyon tudjuk ezt mérni, de hogy annak nincsen értelme, hogy most csinálunk még egyet valahol, mert azért, hogy legyen, és akkor utána ránk szakad majd ez az egész, mert annyival több probléma és annyival több feladat, és pont ez, amit te mondtál, hogy utána el fog veszni, és én nem szeretném azt, hogy bemegyek majd valahova, és azt mondom, hogy Jézus Mária, hát itt annak nyoma sincs, amit mi kigondoltunk, megcsináltunk, leírtunk, és alkalmazunk ott a jó kis István utcai kebabozónkban, és annak itt már nyoma sincs. Tehát, hogy ez engem olyan rosszul érintene, meg nem csak engem, hanem tudom, hogy a vevőket is rosszul érinteni, aztán a munkavállalókat is rosszul érinteni, és a többi, és a többi, és ha mindenkit rosszul érint, akkor ez majd egy idő után iszonyatosan sok problémát fog generálni, és nagyon elkeserítő lesz.
Mert ennek gondolom, ami egy nagyon nehezen megugorható része, mert amíg az embernek egy helye van, és ahogy te, amit mondasz, abból is kiderül, hogy a személyes jelenlét és személyes, hogy mondjam, az, hogy te a saját szemeddel látod minden nap, hogy megfelelően zajlanak a dolgok, ez tök fontos, és nyilván ez az, amit nagyon nehéz aztán megvalósítani, vagy hát ezeket a feladatokat delegálni kell másnak.
Igen, de nem lehetetlen. Tehát, hogy amire azt gondoltam az elején, hogy lehetetlen, meg ez nagyon nehéz lesz, és nem lehet, arra rájöttem aztán később, hogy hogyan kell. Mi nagyon-nagyon sokat adtunk az elején arra, hogy az embereket úgy szolgáljuk ki, hogy valóban, amikor oda bejönnek, akkor, amint azt említettem az előbb is, hogy hiába csak egy gyors étterem, ő azt érezze, hogy ő itt egy vendég. Ugyanis én azt vettem észre, hogy ez Magyarországon, vagy nem tudom a világban máshol is, de hogy ezen a szinten, egy gyors éttermi szinten ez nem igazán létezik. Tehát bemész, megkapod a kaját, veszel, aztán elmész. De egy mosoly, vagy egy kedves szó, az senkinek nem kerül pénzbe, de annál nagyobb értéket képvisel. És amikor ezen elkezdtem gondolkodni, és elkezdtük ezen dolgozni, csináltunk egy saját kasszás tréninget, úgynevezett kiszolgálás tréningen működik, amit egyelőre én magam tartok, és azoknak, akik a kasszában vannak, azoknak így átbeszéljük, meg átgondoljuk. És bizony-bizony lehet őket is motiválni arra, hogy ezt önmaguktól tegyék. Tehát nem én értem, és nem a cég miatt, hanem a vevő miatt, ami majd képviseli aztán őket is majd valahol valamilyen szinten. Aztán, amikor ezt így kialakítottuk, kihoztuk a kasszát teljesen külön, mert régen bent volt a pultba, és akkor éppen aki ráért, az oda ment és kiszolgálta a vendéget, és azt láttam, tudod, hogy jaj, úristen, de persze természetesen megértem a munkavállalókat is, mert neki meg van egy csomó más dolga, ezért nem kérhetett tőle az, hogy szolgálj ki még rendesen, és miközben vágod a húst, megrakod össze a kaját. Ezért fogtuk, kihoztuk a pultot, vagyis a kasszát kihoztuk a pulton kívül, és teljesen különállóan kezeljük ezt az egészet, mert tudom, hogy iszonyatosan fontos, hogy amikor belép a vendég, ez nálunk alap, hogy szia, és egy mosolyjal, egy nyitott testtartással üdvözlöd, és azonnal figyelmet kap. Ez pont annyira elég, hogy bemész és állsz valahol, aztán valaki majd kiszolgál. Ez pont annak az ellentétje. És akkor még ezeken nagyon sok minden mást is beleépítettünk, hatáselemeket ebbe a két perces kiszolgálásba, stb. Úgyhogy lehet ezt is jól csinálni. Hát ez egy ilyen örök projektem, amit végig fogok fejleszteni életem végéig valószínűleg.
Egyébként te előtte mit csináltál az étterem előtt?
Előtte teljesen más jellegű dolgokat csináltunk, saját vállalkozás volt ilyen betonacéllal, tehát hogy teljesen más a vendéglátástól elkülönült. Azért is lepődtem meg, hogy úristen, ez annyira nehéz, hogy ez majd borzalmas, de sokat kell tanulni, olvasni, tanulni, aztán beleépíteni, elmélkedni, lehet azért ezen.
És amit meg akartam kérdezni, hogy nekünk itt a műsorban ez egy visszatérő sablon volt az, hogy valaki kiment külföldre, ott töltött ki, és onnan hazajövet indított egy éttermet, vagy kávézót, vagy akármit. Nátok nem ez volt a helyzet.
Nálunk nem.
De hogy egyáltalán bentetek így, így tudom én, külföldi tanulmány, valami, hogyha kimész külföldre, akkor úgy nézel egy akár Bécsbe, akár nem tudom, Törökországba, vagy akár, hogy abból átvesztek elemeket esetleg?
Értem a kérdést. Egyáltalán nem. Tehát, hogy én bárhova bemegyek, már minden szakmai szemben nézek, még egy ABC-ben is, hogy azt nézem, hogy ez a folyamat itt kicsit hiányos, meg, tehát hogy én azért tudnék itt mit kezdeni, az más, de hogy így nem nagyon vettünk így még át, mert annyira lefoglalt a saját helyünk fejlesztése, hogy nem igazán gondolkoztunk még ezen. Majd idővel biztos, hogy lesz, hogy fejlesztjük az étlapunkat, meg minden, de mindig azt mondjuk, hogy az, ami jelen pillanatban nem működik teljesen jól, idézőjelesen a teljesen jól, mert tökéletesen sose fog működni semmi, mindig van jobb, addig nem gondolkozunk máson. Működjön az, ami megvan már, az úgy jól. És akkor utána tudok tovább fejleszteni, esetleg más utakon járni.
De akkor végül is, amit most az elmúlt percekben mondtál, hogy az egy ilyen alap gondolat, hogy a gyors éttermi kiszolgálás is vendéglátás lehet a szónak így a valódi értelmében.
Egészen pontosan nem lehet, szerintem szükséges, iszonyatos módon. Mert hogy mindenki azt gondolja, akikkel beszélgetem, nagyon sokat kutatom az értékeket, és mindig megkérdezek minden vásárlómat, hogyha a jelentős döntés előtt állok, vagy jelentős változtatás előtt, semmedig nem tart egy Google űrlapot kidobni, a Facebookra van 6000 követőnk, és nagyon sokszor jön, rengeteg válasz jön, és mindig kutatom, hogy mit szeretnének, hogyan, abból kiveszem a legértékesebb, és legtöbbször ismétlődő válaszokat, és akkor arra szoktunk fejleszteni. De igen, tehát hogy amikor először megcsináltam ezt egy ilyen jellegű felmérést, elképettem a válaszokon. A kaja csak másodrendű. Tehát, hogy egyértelműen kijött az, hogy azért vagytok jók, mert jól szolgáltok ki. Ja, és egyébként tök finom arikebab. Tehát csináltam rengeteg interjút, személyesen interjúztattam meg vevőinket, és hát olyan jó itt mindenáltuk, olyan családias, meg olyan jó a kiszolgás, minden. Ja, meg ja, jó a kaja is. Aha. Tehát, hogy az embereknek nagyon-nagyon fontos, és számít az, hogyha bemennek egy helyre, ott ők is érezzék azt, hogy ők ott emberek, és hogy ő a vendég. És ez nem azt mondom, hogy a világon mindenhol, de hogy vagy Magyarországon senkit sem elítélve, de nagyon kevés helyen létezik. Most már a vendéglátó helyeken is nagyon kevés, ahol azért van másfél órát úgy ismerkedni, de hogy gyors éttermélyen én nagyon-nagyon kevés helyen vélem ezt felfedezni. Aztán biztosan vannak, meg biztosan biztos létezik ez, Igazából nem is nagyon szoktam foglalkozni mással, megmondom őszintén, mi a saját ügyünket képviseljük, az pedig az, hogy a vendég vendégnek érezze magát minden helyzetben. Kezdve ezt a kiszolgálással, kezdve a panasszal, kezdve a mindenféle kéréssel, igényel, mindig erre próbálunk így ráfejleszteni.
Említetted már, hogy az István utcában van nektek az éttermetek, a helyszín az mennyire fontos, hiszen nem a körúton vagytok, de mégis nincs messze tőletek a Városliget, nincs messze annyira a Kereti pályaudvar. Mi az, ami nektek ilyen szempontból fontos, vagy segít, vagy nem segít?
Őszinte leszek, ez egy borzalmasan rossz választás volt. Tehát, hogy amikor kinyitottunk, akkor gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy majdnem be is zártunk. Tehát tudjuk, megtanultuk azt, hogy 50 méter az a világot jelentheti. Tehát úgy nyitottuk ezt ki, hogy ott van mehetünk az Állatorvos Tudományi Egyetem, akik azóta nagyon-nagyon örök és megváltoztathatatlan lesz a kapcsolatunk szerintem. Erről majd még beszélünk. De megtanultam ott, hogy teljesen mindegy, hogy mi van ott. Sőt, úgy elmennek emberek egy üzlet előtt, hogy föl sem néz akár 2 éven keresztül sem, hogy ja, hát itt van egy étterem. Ezt megtanultam rögtön az elején, és nagyon-nagyon sokat küzdöttünk, és küzdöttünk azzal, hogy egyáltalán megismerjenek minket. De nem volt koncepció a körút, mai napig sem az. Most már azt tudjuk, hogy a célpiacunk az a 20-tól 40-ig fiatalosabb a célközönség. Hát azért szélet lehetne bontani, ugye a délben eljönnek a környékbeli irodából is emberek, nagyon sokan járnak be hazafele, amikor jönnek a keletiből, mondjuk azért annak ott van jelentőség, hogy a keletiből jönnek haza, akkor visznek haza tőlünk vacsorát, de hogy maga a helyszín az annyira nem jó. Nehezen lehet megállni is, tehát hogy akkor ott nem találtunk ebbe bele. Aztán azóta az ismerettségünk által, meg a sokat dolgoztunk ezen a...
De hogyan? Hogy lehet akkor ebből kijönni egy ilyen helyzetből így?
Hogy lehet kijönni? Egészen konkrétan. Úgyhogy egyik nap megelégeltem, átmentem az egyetemre személyesen, és megfutom, és áthoztam a hallgatókat. Sziasztok, Harsány Attila vagyok, nyitottam itt egy tök jó kis étterem, gyertek már át, nézzünk meg. Na és akkor innen elkezdődött ez a mi kis kapcsolatunk az egyetemmel. Ugye, hát elmentünk egy pár szomé bulizni, és együtt tök jó nexus lett velük, és akkor elkezdtünk ezen gondolkodni, mert annyira jól balettünk az egyetemi hallgatókkal, hogy elkezdtünk ezeken gondolkozni, és csomó ma már egy ilyen éves projekt szinten működünk együtt, tehát az azt jelenti, hogy mit csináljuk nekik a gólyatábort például lent, lemegyünk, és akkor csinálunk egy ilyen kaját, levisszük a sütőket, és akkor ott kiszolgáljuk az elsősöket, ennek nagyon nagy sikere szokott lenni, mindig viszünk egy kis pálinkát is, meg hogy egy ilyen prezentáció bemutatjuk, hogy miért jó nekik az, hogy mi ott vagyunk. Aztán a nagyon sikeres szokott lenni a vizsgaidőszak, a fél évente ugye van nekik a vizsgájuk, akkor eleinte azt csináltuk, hogy aki meghatároztuk a főbb ilyen nehezebb tárgyakat, szigorlatokat, és aki abból 5-ösre vizsgázott és bemutatta ezt az indexet, akkor 5-ös alapján 50%-ig lehetett aznap nálunk. Ez nagyon nagy sikere volt, és akkor versenyeznek az évfolyamok, hogy ki hány 5-össel jött. Aztán bevezettük azt is, hogy gondoljunk azokra is, akik szegények megbuknak, ezért akik megbuknak ugyanazon tantárgyban, azokat pedig meghívjuk aznap egy kajára. Na hát ez kiverte a biztosítékot, és akkor hallottam ilyen szólásokat professzoroktól, hogy na, ki akar ma hariba ingyen, illetve vannak a koliba, azért többen úgy mondták, hogy na, te holnap hányasra mész, hol leszel. Volt, aki megpróbálta, hogy össze megbukott, aztán 5-ösre vizsgázott, tehát hogy ennek egy óriási geg lett ebből így az idők alatt, és akkor mindig támogatjuk őket kuponokkal, hogyha versenyeik vannak. Van egy úgynevezett ilyen Hari Fest nevű cuccunk, ez egy ilyen rendezvény, ami a születésnapunkkor van, akkor ilyen óriási sörpong bajnokságok szoktak lenni, meg minden. Szóval ilyen szerves együttműködésünk lett már az egyetemmel, és így...
Vannak ott külföldi hallgatók is?
Van, legalább ezen. Aha, igen.
Én egyszer voltam ott, és akkor ez volt a benyomásom, hogy nagyon sok.
Igen. Ilyen, nagyjából 1000 hallgató van, aki német, illetve...
Skandináv.
Aha, van már mindenféle nemzet. Igen.
És említetted ezt a gólyatáboros kiszállást, hogy ez amúgy ezt vállaljátok más alkalmakkor is, vagy ez csak egy így a sotéval egy ilyen, az állatorvosival.
De egyébként, hát beletaláltál, mert a sotéval is volt. Már többször is, igen, tehát hogy abszolút beletaláltál. Igen, Freud működik. Sotéval is, igen, aha, voltak. Ez még a pandémia előtt volt, ott is többször kiszálltunk ilyen sportnapra, mert ugye a célpiacokat tekintve ők a az abszolút nyerők, úgyhogy voltak oda, és aztán utána ugye elmúltak ezek, ugye jött a pandémia, és úgy elmúltak ezek, de annyira nem az erősségünk. Ez megcsináljuk egy-két helyen, nagyon szívesen meg elmegyünk, meg de úgy annyira...
De ti nem lesztek az a futrakos.
Gondoltam már rá, hogy egyszer majd építünk egy futrakot, és akkor az ilyen jellegű dolgot, akkor azt csak simán fogjuk, kihúzzuk valaki a kocsit, és megcsináljuk, de hogy nem ez lesz a fő profilunk, az biztos.
És egyébként, mert nem csak egyetemisták tartoznak a vendégkörötökbe, hanem hollywoodi színészek is felbukkannak. Itt találtunk egy ilyen hírt pár évvel ezelőttről, hogy Colin Farrell bukkant fel. Gondolom az ilyen tehát ez nyilván szerencse kérdése is, hogy betéved egy hollywoodi sztára az étterembe, akit amúgy csak napokkal később ismertek fel a hírtanúsága szerint.
Igen, igen, hát Farrellre emlékszünk. Én beszéltem vele egyszer-kétszer, amikor ott volt, akkor még én is dolgoztam bent. Megkérdeztem, de akkor már tényleg így bejárt minden nap. Tehát, hogy, de egyébként elég sok hírességgel találkozunk, meg van, aki már napi szinten jár oda. Hát Colinunk az így bejárt így minden nap, és mondta az öcsém, hogy figyelj, itt van Colin Farrell. Nézem, mondom, tényleg, de ilyen nagyon ilyen hosszú szakáll volt, hosszú, és de úgy jött már, mint a ilyen hazajönne, hogy hi brother, tudtuk, hogy mit teszik, gyakorlatilag mi nekünk nagy erősségünk, hogy mindig megtanuljuk, hogy szintek mi, ki mit eszik, hogy jön be, akkor csak hagymacsípős nélkül, jó, oké, már csináljuk is. Tehát ő neki is megtanultuk, és már úgy jött haza, mintha tényleg ilyen hazajárna, úgy jött oda hozzánk. Volt, hogy behozta az egész tájbet, adotta a hitelkártyát, hogy ott van, brother, csináljátok. És így beszélgettem vele, hogy mondom, figyelj, látom, hogy itt vagy, meg értem, tök jó, de nagyon örülök neki. De mondom, mondd már el, hogy miért hiszem minden nap. Akkor még vasárnap aztán talán zárva voltunk, és mondta, hogy vasárnap is egy taxi, és tök mérges volt, hogy nem voltunk. És mondom, hogy én ezt tökre megértem, de mondom, mondd már, hogy miért jársz ide minden nap. Azt mondja, figyelj ide, barátom. Ezt is szó szerint mondta. Én nem szeretem a kebabot, hanem imádom. A világon mindenhol kebabot eszek, ahol csak járok. De azt mondja, én ilyen finomat még nem ettem, mint amit ti csináltok, és ez nagyon jól esett, hogy megragadt benne, és tényleg valóban minden nap oda járt hozzánk, amíg itt forgatott, elhozta a stábot, minden nagyon jó volt. Igen, igen, ez egy jó, jó sztori volt.
És akkor ezek szerint az a tervetek, hogy jövőre bővültök. Te azt mondod, hogy te már nem vagy a pultban egy ideje, hogy akkor, de így is leköti teljesen egész napod alatt az, hogy az étteremmel kapcsolatos dolgokat kell intézni, még így is, hogy nem is, vagy személyesen már nem veszel részt a napi a kiszolgálásban.
Nem, abszolút igen. Tehát nagyon sok rétűek lettünk, és nagyon sok fele mentünk, mert oké, hogy rájöttünk, hogy úgy időközben, hogy oké, hogy a vendég az első, de nem szabad elhanyagolni, sőt, nem is, hogy nem szabad, ugyanolyan fontosak a munkavállalók is. És még az elején, amíg küszködtünk ezzel a problémával, hogy jött egy ember, ment egy ember. Szóval azt gondoltuk, hogy ez egy ilyen klasszikus példa a vendéglátásban, hogy jön egy ember, megy egy ember, oké, de hogy aztán ebben így, ez így nagyon szöget ütött a fejünkben, és elkezdtünk bele foglalkozni, és akkor kezdtünk el, hogy nagyon tudatosan foglalkozni, vagy hát hülyére dolgozzuk magunkat, és még segítségünk sincsen, és akkor elkezdtünk foglalkozni a vezetéssel, mint olyan, mint elméleti szinten, gyakorlati szinten, a HR-rel, és akkor elkezdtünk foglalkozni az embereinkkel, magával a folyamatainkkal, mert hogy össze-vissza csináltunk mindent, ugye ketten-hárman akkor nem volt annyira jelentőség a rendszereknek, a folyamatoknak, és akkor ebből ma már olyan szerteágazó lett, hogy ma már nem is a kebabról szól számomra annyira, hanem inkább a vállalkozás fejlesztésről szól ez az egész, és akkor külön szoktunk folyamatokat fejleszteni, ezt nagyon büszkék vagyunk rá, hogy hát azt nem tudjuk, hogy a világon első, de nagyon valószínű, hogy bevezetjük a Lean-t, mint a Toyota-nak a folyamatfejlesztési elméletét vezetjük be a mindennapi működésünkbe, és most van egy ilyen nagy etapnak a vége.
Az mit akar, vagy igen, miből áll?
Nem tudom, hogy mennyire tudjátok a Lean-t, vagy mennyire is.
Semennyire.
A Lean a Toyota gyár találta ki ezt a világháború után, és ő rájött, hogy sokkal jobban tudja gyártani az autóit bizonyos elméletek és tudás által. Ennek az elméletnek nagyon rövid leszek, mert nagyon sokat lehetne róla beszélni. Az a lényege, hogy minden olyan dolog érték, amiért a vevő fizet. Azon kívül vannak olyan tevékenységek, amiért a vevő nem fizet, de szükséges, például ilyen a könyvelő, és az összes többi veszteség. Veszteség lehet például az egy fölösleges mozdulat, a várakozás, egy fölösleges tevékenység, és a többi, és az ilyen dolgok, és ezeket elkezdték kiszedegetni a munkaközi folyamatokból, például az ember ne álljon ott akkor, mert hogy akkor az veszteséget termel abban, hogy áll. És amikor kiveszed a veszteségeket a folyamatok működéséből, akkor elkezdett értékteremtővé átalakulni, de ez csak egy nagyon pici, rövid és stilizált elmélet ennek az egésznek, és ennek rengeteg eszköze és rendszere van. Na most mi ezt elkezdtük bevezetni, amikor elolvastam, ezt a Metropolitan Egyetemen tanítják egyébként ezt a lean, van egy ilyen lean szak, és gondoltam is, hogy elmegyek, de aztán utána megvettem gyorsan az anyagot, átolvastam, nagyjából úgy megtanultam egy részét, és akkor megkerestem a metusokat, és akkor most ők foglalkoznak velünk, és elkezdtük bevezetni, és ők is nagyon izgalmasan állnak ez az egészhez, mert hogy vendéglátásban még nem igazán van ilyen, gyakorlatilag szerintem nincs is. A McDonald's meg a Burger King meg ezek a nagy multik hasonló jellegű elméletek alapján működnek, ugye, hogy ott annyira szervezett az egész, és ez egyből felismertük, hogy nekünk is kell egy ugyanilyen fajta szervezettség, mert ami volt az elején bevétel, azt a tízszeresét nem tudod ugyanabban a folyamataiddal, illetve ugyanabban a rendszerre nem fogod tudni elérni, mert lehetetlen, tehát hogy megakadsz. És akkor ennek az első ilyen eleme az 5S, most nem akarok mutatni a hallgatókat, mert ez elég száraz, de hogy annál izgalmasabb számunkra legalábbis. Ennek az a lényege mondjuk például az 5S-nek, hogy egy ilyen nagyon letisztult, nagyon átlátható és ellenőrzött munkaterületeket alakítunk ki, és akkor erre jönnek majd a következő módszerek, amiket így alkalmazunk. Hát ez egy nagyon nagy dolog egyébként.
Hány alkalmazottatok van most?
Most vagyunk takarító személyzettel, mindenkivel, összesen HR-es asszisztenssel, vezetői asszisztenssel és a benti pultosokkal nagyjából olyan 18-an.
És akkor 18 emberre már megéri egy külön rendszert fejleszteni.
Abszolút, abszolút. Sőt, mi több kell. Hát a munkavállalók az nálam nagyon szívügyünk, legalább annyira szívügyünk, mint a vendég. Én nagyon-nagyon becsülöm és iszonyatosan tisztelem azt a munkát, amit ők minden nap eljönnek hozzánk, beletesznek a lojalitásukat, a kitartásukat, az, hogy ott állnak egy 300 fokos, vagy nem tudom, több száz fokos sütőt, nem olyan leányálom állni, mert tudom, én is ott álltam. Illetve mosogatni a koszos tálcát, a tányérokat, vágni a zöldséget, ez mind-mind nagyon megerőltető és nehéz munka, és ezért borzalmasan becsülöm és tisztelem őket, és ezt nem csak mondom, hanem ki is mutatom mindenféle fórumon, ahol csak tudom. Ezért csináltunk egy ilyen elég ilyen egyedi dolgot, úgy hívtam el, hogy törődöm a munkavállalommal program. Ennek vannak bizonyos elemei, túlórák, tehát hogy rendesen meg vannak fizetve, csinálunk nagyon sok csapatépítő programot, különfejlesztük, akár egyenként is őket kócsolunk, van egy szervezetfejlesztő cég, aki foglalkozik velünk, és akinek szüksége van mondjuk egyéni problémával, akkor ő mehet kócsolni, hogyha szeretne a személyiségében fejlődni, vagy szakmailag, akkor azt is támogatjuk. Tehát, hogy így elértünk egy olyan fajta lojalitást már ezek által, hogy sőt, szoktunk karrierutakat tervezni már, most ez az új, hogy karrierutat tervezünk valakinek, akinek látjuk, hogy már lojális, ott dolgozik a cégnél 2-3 éve, és tudjuk, hogy ez az erősség, akkor elkezdünk neki arra így összpontosítani, és karrierutat építünk neki, ez most nagyon jól működik.
És akkor ezt a fluktuációt, amit említetted, ez sikerült nagyjából viszonylagosan lecsökkenteni?
Igen,
tehát, hogy ezek akkor működtek, ezek a bevezetett ilyen szemléleti dolgok, vagy nem, ez az állandó cserélődés, ez akkor megszűnt?
Abszolút. Tehát, hogyha megkérdezenne a munkavállalót, és nem is nekem kell mondanom, akkor azt mondják, hogy hát ők nem akarnak innen elmenni. Nyilván van fluktuáció, mindig van belső viszály, ez minden munkahelyen megvan, van bizonyos fluktuáció, de hát ezt annyira lecsökkentettük, ami már egy egészségesnek mondható, és hát én nagyjából most ott tartunk, hogy 2 éve szinte tőlünk senki nem ment el. Talán egy ember ment el, aki elköltözött külföldre is azért. Tehát azért én elég büszke vagyok ahhoz képest, ahonnan és ahol vagyunk most, az elég nagy dolog. Most például megyünk futó, a Tihanyi futó félmaratonra megyünk együtt, futunk váltóban meg a többiek is. Tehát, hogy csomó ilyen közös programokat csinálunk, és ugye elég jól működik ez.
Mikor álltál utoljára a pultban?
A pultban? Ez egy jó kérdés, szerintem tavaly már csak, idén már nem sikerült. Ez, amiket így elmondtam itt most nektek, ez a szervezetfejlesztési része, meg a cégvezetés és építés, ez annyira sok munka és idő, hogy már külön kellett fejlesztenünk az irodai működést is, hogy akkor milyen feladatot csinálunk, azt hogyan kategorizáljuk, mikor csináljuk, meg ki csinálja, tehát hogy már erre is külön fejleszteni kellett, hogy ne szóródjon szét a figyelmünk nagyon, és fókuszáltan tudjunk előre menni lépésről lépésre.
És nem is hiányzik?
Azt de nagyon hiányzik, de Az én értékem az, hogy látom a jövőt és építem a cégnek, és akkor ők meg jönnek utánam. Tehát én taposom az utat vezetőként, ők meg majd jönnek utánam ezen az úton. Az nagyobb érték, mint hogy most beálljak és jól szolgáljam ki a vendéget. Inkább megtanítom nekik, hogy hogyan kell.
És akkor azt mondod, hogy ahogy egy nagy autógyár működik, annak az alapszemlélete az akkor gyakorlatilag adaptálható tökéletesen a egy kis vendéglátóüzemben.
Abszolút. Ez a lean, amiről beszéltünk, ez a világon mindenhol alkalmazható, és mindenhol sikeresen. Csak iszonyatos macera. Tehát, hogy ebből belásni magad, el kell mélyülni benne, át kell tudni venni ezt a szemléletet, és tőlem azért állna hozzám nagyon közel ez a szemlélet, mert a link kimondja, hogy az ember tisztelt az első, azaz nem hibáztatunk senkit, hanem a gyökérokokat kezeljük, és azokat keressük, és én ebben nagyon tudok azonosulni, ugyanis én is nagyon tisztelem a munkavállalóimat, és nagyon szeretem őket, tehát hogy ebben itt már eleve tudtunk azonosulni. Ez iszonyatos meló, pepecs, macera, tehát ezt be kell vezetni, ellenőrizni kell, auditálni, csinálni, megírni. Ez nagyon-nagyon sok plusz energia és plusz munka, de hogy sikeres, ez nem is kérdéses. Mondok nektek egy nagyon egyszerű példát, ez nálunk a klasszikus példa, a kiskés standardja, ezt úgy hívjuk. Soha nem volt, van ilyen kis zöld nyelű késünk, amivel mindig vágjuk a zöldséget. Na ez soha nem volt meg. Ebből hetente vagy havonta vettünk X mennyiséget. Amikor bevezettük ezt a lint, azóta egyetlen egy darabot sem vettem meg, és mindig kéznél van, ott van a helyén, mindig ugyanazon a helyen, folyamatosan. Ennek a hosszú távú következménye az e fajta bevezetésnek az, hogy például este legalább fél órával előbb bezárnak. Reggel minimum fél órával előbb tudnak idézőesen nyitni, nem nyitnak ki, hanem szépen nyugodtan tudják ezt tenni, mert mindennek megvan a helye. Napközben, hogyha kell keresni egy húsnyást mondjuk hús cserénél, akkor nem az van, hogy úristen, hol van, hanem pontosan tudja, hogy hol van. Mit okoz ez az emberben? Nem lesz ideges, nem lesz feszült, pontosan tudja, kiszámítható a környezet, kiszámítható a körülötte lévő minden, amivel kapcsolatban van, és ez iszonyatosan nagy hatása van így a jövőre nézve, de hát azért még nagyon-nagyon messze van a vége ennek.
Hát köszönjük szépen, és akkor sok sikert a további tervekhez is ahhoz, hogy a még hosszabb legyen ez az út.
Igen. Nektek pedig a hallgatóknak nagyon köszönjük, hogy hallgattatok minket. Tegyetek továbbra is így, a Filéző Podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, Spotify-on, vagy bármelyik podcast felületen, ahol szoktatok ilyesmit hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönöm szépen, és hogy meghallgattatok, és üdvözlet! Sziasztok!